Őszinte tisztelettel köszöntöm kedves mindannyiukat. Lehet, hogy hiba volt részünkről, hogy ezt a címet adtuk a mostani előadásnak, hiszen Kínát magát is a bizonytalanság légköre veszi körül. Akár 4-5 ezer évre visszatekintve igaz ez a megállapítás, az alvó óriás, vagy a hallgatag óriás, a titokzatosságba burkolózó óriás ilyen kifejezések és elnevezések hangzottak ezzel az országgal összefüggésben, és hát a mostani modern világunkban a Kínából jövő termékek szinte azonos értékűek, vagy szinte szinonimák a bóvlinak, vagy a minőségileg megbízhatatlanoknak. Az emberek azt mondják, kínai piacról van, köszönjük, nem. Tehát van egyfajta előítélet és elzárkózás mindazzal szemben, ami Kínával összefüggésben megjelenik. Szeretném eloszlatni mindjárt a legelején az ezzel összefüggő belső bizonytalanságot. A szerző, mert egy könyvről van szó, egy 2005-ben megjelent könyvről van szó, ami 7 év várakozási idő után végre itt Magyarországon is megjelent. Ahogy az alcím feltünteti, létfontosságú életmentő információk és világrengető kutatási eredmények találhatók ebben a könyvben. Tudom, hogy itt is az ember egy kicsit, hogy úgy mondjam, visszafogottabbá válik, amit ennyire reklámoznak, vagy amit ilyen túlzó kifejezésekkel próbálnak ajánlani, az már önmagában is gyanút kell, tehát akkor 3 lépést hátra, és majd meglátjuk. A további probléma az, hogy a hivatalos orvoslás elzárkózik, és nem igazán áll szóba az újszerű felfedezésekkel. Általában 20-30 évre van szükség ahhoz, hogy egy igazi, valóságos, az ember egészségét előmozdító megállapítás átmenjen a gyakorlatba. De azt hiszem, hogy még ezt is alábecsültem. Itt van nálam egy anyag, egy magyar kiadvány. Ezt az Amerikai Orvostársaság havonta megjelenő lapjának a tükörfordításaként tették itt közzé. Ez 91-ben jelent meg, itt nálunk 98-ban, és itt szerepel egy belső cikk címeként, hogy radikális életmód változtatással a szív- és érrendszeri betegségek visszafordíthatók. Azóta is egyfolytában a bypass műtétek, a stentek felhelyezése, az érplasztika, a ballonos értágítás és efféle megoldások szerepelnek a szakmai protokoll gyakorlatában, miközben vérmentesen, durva radikális orvosi beavatkozás nélkül a probléma megoldható lenne. Itt bizonyára a köztünk lezajló közjátékból önök előtt nyilvánvalóvá lett, hogy én nem vagyok egy számítógépes guru, tehát segítségre szorulok, és éppen ennek köszönhetően ebbe az anyagba képanyag nem igazán került. Kollégáim javaslatára azért készült mégis egy ilyen PowerPointos megoldás, hogy akik jegyzetelnek, azok ezt könnyebben tehessék. Ha majd felnövök a feladathoz, és képanyagot is bele tudok illeszteni az előadásba, akkor ezt a képet mindenképpen beleteszem, majd szünetben a kérdések időszakában megmutatnám közelről is. Ez a kép egy szívsebész, szinte teljesen eltömődött koszorú ereit mutatja. És miután tudta saját magáról és a pácienseivel összefüggésben, hogy egy ilyen koszorú ér áthidalást jelentő műtét milyen kockázatokkal jár, ezért felkereste ennek a könyvnek a szerzőjét, egy bizonyos Caldwell Esselstynt, aki ugyancsak kardiológus volt és szívsebész, de nem igazán, volt igazán megnyugtató számára mindazt, amit a betegek egészsége érdekében végzett, és meghonosított egy vérmentes eljárást életmód változtatással, 32 hónap elteltével tökéletesen átjárhatóvá váltak a koszorúerek műtéti beavatkozás nélkül. Ennek a mostani előadásnak is az lenne az alapgondolata, ami majd végigkíséri reménységem szerint az egészet, hogy amit életmóddal elrontottunk, az bizonyos korlátok és határok között életmóddal helyre is tudjuk hozni. Ennek is a fejünkben kell eldőlnie. Ez a következő dia arról szól, amit az előbbiekben szóban már elmondtam, a kételkedő kérdéseket sorolja fel, és a hangzatos és túlzó dicsérő szavak mögött olykor kétes értékű valóság is, mint egy a szkepticizmusunkat életre keltő tényező lehet. Ki a szerző? Itt szeretném az előítéletet oldani, amerikai, bár Amerika se fenékig tejfel. A lényeg az, hogy ez a bizonyos Colin Campbell egy vidéken felnőtt fiatalember, aki az Állati Orvosi Egyetemen szerzett diplomát, és mint látjuk a biokémiával és annak a táplálkozástannal való kapcsolatát kutatta, a dioxinnak, ennek a nagyon durva növényvédő szernek a társfelfedezője, és hát különböző szakmai titulusok és eredmények kötődnek a nevéhez. Tehát a kutatás eredményeinek az összegzése és megfogalmazása ennek a bizonyos Colin Campbellnek a nevéhez kapcsolódik. Mondhatná valaki, hogy ez a Kína tanulmány még így az előlegezett bizalmatlanság jegyében, mondhatná valaki, hogy annyi elgondolás van ezen a világon, olyan sokféle elképzelés az egészség megőrzésére, az egészség helyreállítása vonatkozóan, mindenféle diétás megoldások, fogyókúrás elképzelések látnak napvilágot, és ugyanakkor azt is tudjuk, ezt már szinte a legegyszerűbb ember is tudja, hogy a tudomány a politika és a gazdaság élet kiszolgálója, tehát nem minden esetben megbízható, mert bizonyos érdekeket képvisel, és a maga szolgálatát bizonyos érdekek mögé vetíti. Vannak-e biztos válaszok, vethetnénk fel jogosan a kérdést, miközben ártalmas információk egész sora vesz körül bennünket. Nem szeretnék ezekbe úgy belebonyolódni, de egyet-kettőt hadd említsek. Van fehérje diéta. Ebből a tanulmányból majd ki fog derülni, hogy ez az emberi szervezetre mért legsúlyosabb csapás, mert az emberi szervezetnek nincs túl sok fehérjére szüksége, és ha szükségesnél jóval többet viszünk be, akkor mérhetetlen károkozást végzünk, akárcsak egy periférikus kérdést, már legalábbis az előadásunk szempontjából periférikus kérdést említenék, savasítja a szervezetet, a savasodást a szervezet kálcium bevonásával próbálja közömbösíteni, miután a táplálékból, miután a kálcium többnyire zöld leveles zöldségekből nyerhető ki, a legnagyobb hatékonysággal az ember ehhez nem igazán folyamodik, mert kell káposzta, meg spenót, meg ezek a dolgok nem annyira szimpatikusak, és ezért a szervezet kénytelen a csontokból elvonni a kálciumot, hogy a szervezet káros savasodását kompenzálja. A csontokban lévő méztartalék véges, és csontritkuláshoz és a vászszerkezet összeomlásához is vezethet adott esetben. Az élelmiszeripari propaganda nagyon sok esetben nem épül megalapozott, hosszú távon vizsgált és klinikai vizsgálatoknak alávetett kutatásra, hanem hasznot hoz, bedobjuk. Példa megint csak, itt vannak a ciklamátok, itt vannak a mesterséges édesítőszerek, méretetlen károkozás kötődik hozzájuk, miközben azt mondjuk, hogy a cukor nagyon ártalmas. A cukor nagyon ártalmas, de ezek nem kevésbé. Például a ciklamátokról tudni kell, hogy éppen ennek a könyvnek az egyik megfogalmazott tanúsága alapján rákkeltő hatása van. Bizonyos feltételek és bizonyos körülmények között. Ezt egy fontos dolognak tartom, és ezeket ilyen megállapítás címszó alatt összegeztem. a környezetben és a táplálékban lévő szintetikus vegyi anyagok nem a rossz indulatú daganatok fő okai. Tehát ez a nem, ez nem véletlenül van itt. Mert sokan félnek a genetikai örökségtől, félnek a környezetben megtalálható mérgektől, és a Kína tanulmány kínai vonatkozása itt lépnek be. Tudni, Kínában egy viszonylag szűk termőterületen több mint 1 milliárd ember ellátásának megfelelő élelmiszer mennyiséget kell termelni. Ezt csak úgy tudják ilyen romló körülmények és állapotok között elérni, hogyha rendkívül sok növényvédőszert használnak. Kína éhséggel küzd, ekkora mennyiségű ember tömeget táplálni, ellátni nem egyszerű dolog, és megállapították egy olyan tanulmányban, a későbbiekben látni fogjuk az adatokat, 880 millió kínaira kiterjedő tanulmány áll ennek a tanulmány sorozatnak a hátterében. Gondoljuk csak el, hogy ilyet tényleg csak Kínában lehet elvégezni. 880 millió embert vizsgáltak meg, a lakosság, az akkori lakosság 96%-ára terjedt ki a vizsgálat, és 650 ezer egészségügyi dolgozó vett részt benne. Ennek a kutatásnak az élvonalában állt az a bizonyos Colin T. Campbell, aki a könyv szerzője is. És megállapították, hogy a méregbevitel mennyisége nincs közvetlen kapcsolatban a rákféleségek kialakulásával. Egy ezzel párhuzamos példa a Fülöp-szigeteken látott napvilágot. A Fülöp-szigeteken is igen-igen nagy az éhínség, és ott az amerikai katonák állomásozása és az ő életmódjuk megfigyelése egyfajta irigységet váltott ki a lakosság környezetében, közegében, és meghonosították az amerikai mogyorót. Azért honosították meg a földi mogyoróval együtt, hogy egyrészt a lakosság táplálék szükségletét fedezzék, kalóriadús és amúgy finom táplálékkal, és ugyanakkor pedig hát egyfajta leutánzása is volt ez az amerikai életformának. Csináltak ebből a gyenge minőségű amerikai mogyoróból és földi mogyoróból mogyoróvajat. Itt is kapható. Annyi a különbség, hogy a mogyoróvajat általában a mogyoró törmelékéből állítják elő, ami minőségileg a lehető legrosszabb. És az amerikai szabványnak olyan mértékig nem felelt meg a Manilában vagy a környéken készült mogyoróvaj, hogy az aflatoxin a benne lévő penészesedés nyomán megjelenő penészgomba által termelt méreg, a súlyosan rákkeltő aflatoxin az amerikai szabvány a megengedett felső érték 300-szorosát tette ki ebben a mogyoróvajban. És ezt ették a szerencsétlenek, és nem lettek rákosak. Tehát ennek a bizonyos megállapításnak a hátterében ilyen statisztika és ilyen vizsgálatok húzódnak meg. A második megállapítás. Nem a szüleinktől örökölt gének a legfontosabb meghatározói, hogy áldozatul esünk valamilyen haláloknak. Ugye így majd szép lassan a kíváncsiságuk, látom, egy kicsit éled, és ki fog derülni a végére, hogy akkor mi? Ha nem a környezeti mérgek, és ha nem a genetikai háttér, akkor mi? Csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy a gének kb. 2-3%-nyi jelleggel vesznek részt betegségek kialakulásában. Én a környezetemben ennek az ellenkezőjét hallom, mert a környezetemben vannak orvosok, akik a szakmai protokoll álláspontját képviselik, és ha valami probléma van, akkor azt mondják, hogy a gének. Nem igaz. 880 millió ember vizsgálatára kiterjedő vizsgálat együttes áll a megállapítás hátterében, tehát eléggé megalapozottnak tűnik, nem a környezeti mérgek és nem a génállomány. Harmadik megállapítás. A vitaminok és táplálék kiegészítők nem nyújtanak hosszú távú védelmet. Vannak emberek, főleg ugye a gazdagabb országokban, akik azzal kezdik a napot, hogy bedobálnak különböző kis pirulákat. Ilyen B-vitamin komplex, ilyen C-vitamin pezsgő tabletta. Van Amerikában egy közeli rokonunk, akkor voltam náluk egy rövid ideig, és látom, hogy ezzel nem reggelizik, hanem néhány ilyen tablettát bedob, és akkor azt hiszi, hogy ő ettől egészséges, és fennen dicsekszik vele, hogy ő nem szokott még náthás sem lenni, mert ha náthás, akkor az ezres C-vitamin többszörösét veszi be, és 2-3 nap után már antibiotikumot, hogyha ez nem segít. Na szóval ilyen androidok jönnek létre, már embernek nem igazán nevezhető, mert tele van mindenféle vegyszere, hogy talpon maradjon és működőképes állapotban. Vitaminok és táplálék kiegészítők nyilván hasznosak, de hosszú távú védelmet ne várjunk tőlük. Negyedik megalapítás. A legtöbb betegség nem gyógyítható gyógyszerekkel vagy műtétekkel, az orvosok is gyakran tájékozatlanok. Kötelező szakmai protokoll, erre kitértem az előzőben a bevezető szavakban, hogy bár megjelent az információ itt Magyarországon is, nem ment át a gyakorlatba. Itt a példa rá, 98-ban megjelent ez a bizonyos tanulmány, és sehol nem hallunk arról, hogy életmódváltoztatással kezelnék a szív- és érrendszeri problémákat, pedig 3 hét elteltével az életmódváltoztatás kezdete utáni 3. hét végén megszűnnek az anginás panaszok. Mert a szervezet az újabb körülményekhez hozzászokva a belső görcseit elengedi, lazul a koszorúerek feszülése, és már nem fáj. És elindul egy leépülési folyamat, mutattam a képen, persze csak az előlők látták, a hátülülők majd a későbbiekben megnézik. 32 hónap elteltével, mondjuk ennek az orvosnak az esetében, ha valakinek az állapota nem ennyire előre haladott, akkor lehet, hogy jóval rövidebb idő alatt, hozzátenném, 70%-os eltömötettségnél jelentkeznek először a panaszok. És ha ez alá megy az eltömítettség, a koszorúerek eltömítettségének a mértéke, akkor már nincsenek panaszok. Akkor már simán föl lehet menni, különösebb szuszogás nélkül a 10. emeletre. Tehát a 4. megállapításon is túl vagyunk. A Kína tanulmány újra definiálja a helyes táplálkozás fogalmát, és ez az újabb, ezt is mondjuk 5. megállapításnak is nevezhetnénk. Látszólag gyógyíthatatlan betegségek esetén a helyes táplálkozás megmentheti életünket. Az előbbi példa ezt igazolja, de ugyanez kivetíthető egyéb betegségekre is, hoztam könyveket. Ezt a két szót majd minden magyar ember ismeri, no, angolul van, mert olyan gyakran hallani. A prevent az a megelőzés, a reverse az a visszafordítás. Visszafordítható a szívbetegség. Ma Magyarországon a szakma ezt nem képviseli, noha ebben a tanulmányban benne van. Itt van egy másik. Reverse, diabetes now. Tehát fordítsd visszájára a cukorbetegségedet most. Hát ez egy kicsit olyan amerikai kicsengésű. Ugye Amerikában mindjárt a riadó megfúvása, vagy az azonnali cselekvésre való késztetés megjelenik, de a szakma egyik kiválósága, a cukorbetegség gyógyítása terén kiváló eredményeket elért ember, azt hiszem a Diabetes Társaság elnöke adja a nevét ehhez a megállapításhoz, és valóban visszafordítható. Itt van egy másik. A 30 napos cukorbetegség csoda. 30 nap alatt visszafordítható a 2-es típusú cukorbetegség, vagy félreértés ne essék. Az 1-es típusúnál is jelentős javulás érhető el, akár olyan mértékű, hogy le lehet lépni az inzulinról, hanem mondjuk egyre csökkenő adag gyógyszeres megoldás kínálja magát. Ezt gyorsan elolvasnám, nem minthogyha nem lehetne elolvasni onnan hátulról, mert érdekes módon ez összegzi azt, amit eddig mondtam. Tehát a legnevesebb tudományos folyamatokban megjelent publikációk kimutatják, hogy életmódváltoztatás segítségével cukorbetegek elhagyhatják gyógyszereiket, a szívbetegségek visszafordíthatók csupán diétával is, az emlőrák, a vér női nemi hormon szintjével áll kapcsolatban, ez viszont a táplálékkal kapcsolatos. Ugye nagyon sok hormon készítményt veszünk be magunkhoz, amikor állati fehérjét fogyasztunk, tejtermékeket vagy húsféleségeket, és ezek kedvedőtlen irányban befolyásolják az eféle női betegségeket. A tejtermékek fogyasztása növeli a prostatarák kockázatát, hogy mi férfiak is érintettekké váljunk. A tejtermékek fogyasztása tehát a prostatarák kockázatát növeli. Az antioxidánsok jobb időskori teljesítő képességet eredményeznek, és a vesekő képződés egészséges táplálkozással megelőzhető. Itt alul az összegzés, a betegségek elleni legerősebb fegyver a helyes táplálék, illetve a helyes táplálkozás. Ez egy másik neves orvos, csak egyetlen dolgot köthetünk a nevéhez, mondjuk a patkányokkal közeli rokonsággal nem vagyunk, de mégis a patkányok körében végzett kísérlet alapján állapította meg, hogy a patkányok életét meghosszabbította, ha kevesebbet kaptak enni, és máshonnan szerzett bölcsességeket illesztettem ide, egy ősi hindu megállapítást, ezt elmondom, állítólag Shiva Isten, tudjuk, hogy milyen nyugati kultúrán felnőtt emberek, ebben nem annyira hiszünk, de ő állítólag minden embernek kirendelte az egész életéhez, életfolytatásához szükséges táplálékot. És aki előbb megeszi, előbb hal meg. És ebben van némi igazság. Ehhez egy másik nagy bölcsesség is társul, hogy nem láttak még kövér 100 éves embert. Mert ezek az idős emberek általában soványak. Egy bizonyos életkor felett, úgy gondolom, hogy némelyikünk már ezt az életkort meghaladta, egy bizonyos életkor felett az a legészségesebb étel, amit nem eszünk meg. Hát ennyit a bölcsességekről. Környezeti mérgek és táplálkozás. Az aflatoxin kutatásról beszéltem az előzőekben, ugye ez a penész gomba toxinja, penészes földi mogyoró kukorica, és itt egy pici kis kitérőt engedjenek meg. Nem tudom, hogy önök, hogyha a lekváron, vagy valamilyen eltett befőttön penészt észlelnek, mit csinálnak? Annak idején az én anyukám azt mondta, hogy na, attól az még jó, egy nagy kanállal lekanyarította a tetejét, és akkor megettük a baraszt lekvárt, mert kár kidobni. Tudni kell, hogy a lekvár, az üvegen belüli lekvár egészét már átszövi a penész, noha csak a felszínen jelenik meg a bunda. És a penész termelte méreg benne van. Úgyhogy akár mennyire fáj, az ilyen lekvárt, vagy az ilyen befőttet, vagy eltett élelmiszert úgy, ahogy van, át kell adni az enyészetnek. Mert az aflatoxin, ez a bizonyos penész termelte méreg súlyosan rákkeltő. A legutolsó kis részt a Fülöp-szigeti és a ehhez kapcsolódó megalapítást már érintettük. Indiában végzett kutatás, ugye ott is rengeteg a szegény gyerek. Az aflatoxin akkor hoz létre májrákot, mert májat súlyosan károsító hatása van. Az aflatoxin csak akkor hoz létre májrákot, ha a fehérje bevitel, az állati fehérje bevitel meghaladja a 20%-ot. Aflatoxinnal súlyosan megterhelt élelmiszer fogyasztása minimális fehérje bevitel mellett nem okoz májrákot. 5% körüli fehérje bevitel esetén az aflatoxin mennyiségét korlátlanul lehet növelni, és nem jön létre májrák. Parancsol? Az összfehérje bevitel. A táplálkozás hívja életre a karcinogéneket, tehát bevihetjük a szervezetünkbe, de ezek akkor lépnek működésbe, és akkor fejtik ki a hatásukat, ha kellő mennyiségű állati fehérje társul hozzá. Ezért emeltem ki a fehérje bevitel a bűnös, és hogy annak idején, amikor fiatal voltam, és hát elterjedt az a gondolat, édesapám is képviselte, hogy fiam, egyél sok fehérjét, edzésekre jár, sportolsz, sok fehérjét. Úgyhogy én szót fogadtam, például amikor eskütétel volt a katonasságnál, akkor édesanyám lehozott 1,5 kiló marhahúsból rántott húst, és én megettem. Nem adtam senkinek. Még középiskolás voltam, 8 tojásból készült rakott krumplit, egy tepsinyit, azt megettem, és utána még egy kis, nem penészes, de baraclekvárral bementem a szobába tanulni. Szóval, mert hogy ez volt az elterjedt gyakorlat, ez volt a közfelfogásban, nincs szükségünk ennyi fehérje. Valakinek a szervezete már kifejlődött, elérte a felnőtt kort, és nagyon durva fizikai munkát, vagy éppen testezést, vagy testépítést nem folytat, akkor csak a fehérje veszteséget, hajhullás, bőrhámlás, belső szervek elhasználódása, illetve a felületi hámréteg elhasználódása nyomán a kimeneten távozó fehérjét kell pótolni, de 5%-nál nem kell több. Ez azért írtam ide, hogy érzékeljük, hogy ez eretnekség a táplálkozás tudományban, amit ez a könyv képvisel, mert ugye 20-30% fehérje bevitel az amerikai protokoll. Hogy amerikaiak nagy darabok legyenek, a legerősebb nemzet. A Vietnámban elhalálozott katonákat, fiatalon elhalálozott katonákat megvizsgálták. Feleségemmel vitatkoztunk ezen, azt mondta, hogy hogy lehet, hogy boncoltak háborúban elesett embereket. Hát nem tudom, erre nem tudok választ. De hogy ilyen vizsgálatot végeztek, 20-25 év körüli fiatalok, amerikai étrenden tartott fiatalok koszorú ereiben már látható volt az érelmetesedés kezdeti stádiuma. Az alacsony fehérjetartalmú étrend gátolja az aflatoxinnal kiváltott rák beindulását. A kapott karcinogén mennyiségétől függetlenül. Tehát nem kell önmagunkért aggódni, hogy a piacon milyen borzalmas tápanyagokat árusítanak, és hogy mennyi mérget szórtak királyuk, ha a fehérje bevitelt, az állati fehérje bevitelt minimális szinten tartjuk. 5. megállapítás. A fehérje bevitel mennyiségének változtatásával a ráksejtek kibekapcsolhatók. Ide írtam zárójelbe, hogy a legerősebb rákot előidőző fehérje a kazein. Bizonyára mindannyian tudjuk, hogy ez miben található, tejben és tejtermékekben. Én is húzom a nyakam, ha mondjuk a tejmonopólium ezt megtudná, akkor betiltatná ezt a könyvet, mert nagyon messzire elér a kezük, és ha a húsipar megtudná, hogy a Kína tanulmányban mi van, akkor bizonyára levennék a polcokról. Biztonságos fehérjék, búza, szója. A szójával kapcsolatban majd mondok még valamit, csak annyit, hogy Kínában a szóját a fogyasztás előtt 7 évig fermentálják. És nagyon jól megvoltunk szója nélkül is, amikor még ez ugye nem uralkodott el, mert ettünk búzát, babféléket, hüvelyeseket, és ez pontosan fedezi mindazt, amire szükségünk van. Ha a szóját 7 éven keresztül nem fermentálják, akkor benne maradnak bizonyos méreganyagok, amelyek a hormonháztartás felborításában esetleg szerepet játszhatnak, például a pajzsmirigyre hatnak nagyon kedvezőtlenül. A Kína tanulmány. Na, ebből is elmondtam már néhány dolgot. 8000 statisztikailag szignifikáns összefüggést állapított meg különböző táplálkozási tényezők és betegségek kialakulása között, és azt is, hogy a legtöbb állati eredetű táplálékot fogyasztó embereknél alakult ki a legtöbb krónikus betegség, és a növényi táplálékot fogyasztók a legegészségesebbek. Ennek a tanulmánynak egy ilyen részeredménye volt az, hogy a nagyon szegény, vidéken élő kínai lakosság hihetetlenül egészséges. A városokban élő nem, de a városokban élő nem azért beteg, mert hogy városi környezetben él, hanem azért beteg, mert ott viszonylag nagyobb jólét érvényesül, hozzájutnak több fehérjéhez, indokolatlanul sok fehérjéhez, és ezek azok, amelyek kiváltják a problémákat. Különös daganatok, autoimmunrendellenességek, csontok, vesék, egészsége, látás, időskori agyi elváltozások az étrend hatása alatt állnak. És amit itt a legalsó sorban olvashatunk, ezt érdemes leginkább megjegyezni, ezek a betegségek visszafordíthatók, megelőzhetők, teljes ételekből álló növényi alapú étrend segítségével. Újra mutatnám ezeket a könyveket, 30 napos diabétes csoda, a diabéteszt fordítsd visszájára most, és itt van ez a klasszikus, előzd meg és fordítsd visszájára a cukorbetegséget. Problémák és megoldások. Itt felsoroljuk azokat a betegségeket, amelyek úgy általában a civilizált lakosságot terhelik. Járványszerű az elhízás. A 80-as évek végén, 89-ben pontosabban kint voltam Amerikában, és lehet, hogy ezt már önök közül valaki hallotta, elvittek egy vasárnap az ottani Vidám Parkba. Itt se voltam, oda miért mentem volna, de hát mindenki ment akkor, hagytam magam. Befizették utánam az egész napra szóló 15 dollárt, és mindenre felülhettem, ami ott csak kínálta magát. Felültem egy viszonylag konszolidált hullámvasútra, mert volt olyan is, ami a feje tetejére állva, beszíjazták az embereket álló helyzetben, és akkor többször így forgott az emberrel a világ. Én beültem egy olyanba, amit itt láttam, amikor fölfelé ment, nem volt semmi bajom, amikor körülbelül 200-al ment lefelé, és az első sorban ültem, akkor becsuktam a szemem, hogy a helyén maradjon, és a számot nagyon szorosan összezártam, hogy abban is benn maradjon minden, ami benne van, és utána nem ültem föl semmire. Na, ebből az következett, hogy rettentően ráértem, mert reggel 9-kor mentünk be, este 6-ig tartott a program, és az embereket nézegettem. Nézegettem, hogy milyen fonák helyzetek alakulnak ott ki a Vidám Parkban, és még egy dolgot észrevettem, hogy borzalmasan kövérek. Mindenkinek a kezében zacskó van, chipset, patogató kukoricát, vagy mit tudom, valami teve, vagy fánkot. Aztán hazajöttem, sétáltam a nagykörúton, Amerikában vagy, a kövér emberek. Ropogtatnak, csipegetnek egész nap. Na szóval, járványszerű elhízás. Ennek következményeképpen járványszerű a cukorbetegség. Például a cukorbetegség úgy fordítható visszájára, hogy a kövér ember lefogy. És már sok esetben ez megoldja a cukorbetegség problémáját, leszállhat szépen a gyógyszerről, és hogyha ezt az élet gyakorlatát megtartja, fenntartja, akkor nem kell különösebb komplikációkkal számolnia. A menyem gyermekorvos, és cukorbetegségről beszélgettünk, azt mondta, hogy a cukorbetegek étrendje az egészséges étrend. Hát amit a cukorbeteg a betegsége miatt kényszerül fogyasztani, az az egészséges. Mert az rostban gazdag, finomított élelmiszerekben pedig szegényes, oda kell figyelni a bevitt étel arányára és mennyiségére, és ez az egészséges. Tehát amikor mi nem úgy eszünk, étkezünk, mint egy cukorbeteg, akkor nem egészségesen étkezünk. Járványszerű ennek következtében a szívbetegség. Természeti népeknél nincs cukorbetegség, nincs rák, és nincs szív- és érrendszeri probléma, mert ezek rengeteget mozognak. Csak érdekességként mondanám, a maramuri indiánok úgy vadásznak szarvasra, hogy lefutják. Nem gyorsaságban, hanem állóképességben, és amikor a szarvas már nem bírja, és összeesik, akkor levadásszák. De ugye ez több napos futást eredményez. Mexikó magas hegyei között. Járványszerű az előbb említett oksági összefüggések hátterén a csontritkulás, és ezt figyeljük meg. Amerikában az egészségügyi ellátórendszer a harmadik leggyakoribb halálozási ok. Tehát az egészségügyi ellátórendszer a gyilkosságok sorában a harmadik helyet tölti be. Miért? Orvosi műhiba, gyógyszerezési hiba mellékhatások miatt, sebészeti beavatkozás, kórházban szerzett fertőzés, bizonyára tudják önök is, hogy vannak olyan kórházban kitenyészett baktériumtörzsek és vírustörzsek, amelyek antibiotikummal nem kezelhetők, ugye a baktériumokról beszélek, a vírus amúgy sem, azért, mert a kórházban, ahol sokféle ilyen jellegű gyógyszert használnak, most ezekkel a kórházban használt antibiotikumokkal szemben kialakították már ezek a baktérium törzsek a rezisztenciájukat, ellenállóak. Tehát szerencsétlen páciens, ha az immunrendszere még működik, akkor életben marad, de a kórházban szerzett baktérium törzs támadja meg, akkor az esélyei nagyon rosszak. Ugyanakkor az egészségügyi ellátás költségei is itt szerepelnek. A terápiás döntéseket a pénz és nem az egészség határozza meg. Ez egy példát is hadd említsek. A nyugati országokban azért valamelyest árnyaltabb ez a kép, Magyarországon talán kevésbé. Nyugaton, ahol jobbak az életkörülmények, és amikor valaki dolgozik, akkor a munkájának megfelelően viszonylag több pénzt kap, és ebből a pénzből félre tud tenni, az egészségügynek és a társadalomnak érdekében áll, hogy ezeket az embereket a nyugdíjaztatások után még életben tartsák, hogy elköltsék a pénzt. És ezért ezeknek az embereknek az egészsége fontos. Ott, ahol a társadalom testén tehertétel a nyugdíjas, ott még inkább érvényes ez a megállapítás. Meg kell ismernünk a tényeket. A tudósok a részletekre összpontosítanak, és figyelmen kívül hagyják a magasabb összefüggéseket, a természet összefüggéseit. A növényi alapú étrend előnyei szerteágazóbbak és figyelemre méltóbbak, mint bármely gyógyszeré vagy sebészeti beavatkozásé. Így csak annyi kommentát hadd tegyek hozzá, hogy az egész világ valamilyen világot rengető felfedezésre vár, hogy ezeket a degeneratív jellegű betegségeket majd valamilyen gyógyszer megoldja. Itt van a kezünkben a megoldás, nem a gyógyszer fogja megoldani, hanem az életmódváltás, ha visszatérünk az egészségeshez, mert amit elrontottunk ismétlen bizonyos keretek és korlátok között, életmóddal helyre is tudjuk hozni. A betegségek megelőzhetők vagy visszafordíthatók. A genetikai betegségekért nem kell aggódnunk, az életvitelünk miatt kell aggódnunk, ha valamiért. A rák növekedése táplálkozással ki- és bekapcsolhat, olvashattuk már korábban is, az erős genetikai hajlam ellenére is. Ebben a könyvben, ha majd a kezükbe veszik ezt a bizonyos kína tanulmányt, különböző grafikonokon bizonyos kísérleteket ábrázolnak, hogy például patkányoknál 20%-os fehérje bevitel mellett és aflatoxin jelenlétében kialakult a májrá. Kezdett eluralkodni, lecsökkentették a fehérjebevitelt, és a rákos daganatok fejlődése megállt, és elkezdett visszafordulni. A 10%-os fehérjebevitel a megengedhető felső határ, 12% a fordulópont, afelett már biztosan kialakul a rákos elváltozás, ha rákot kiváltó karcinogén is jelen van a szervezetünkben. Fehérjék egy. Hát nem tudom, hogy érdekes az, hogy a fehérjét kifedezte fel, és hogy a proteus görög szóból származik, de a fehérje a közfelfogásban egyenlő a hússal. És úgy gondolták, hogy a jóból nem árt a sok. Hát a tapasztalat és a tudomány pillanatnyi megállapítása éppen az ellenkezőjét állítja. A jóból ez esetben megárt a sok. És egyfajta kulturális előítélet is táplálja mindet, mert úgy gondolják, hogy a bőséges fehérje ellátás a civilizált ember előjoga. Fehérjék kettő. A fehérjék több százezernyi fajtája ismert, hosszú láncok sok száz vagy ezer aminósavból állnak. Általában 15-20 aminósavról tudunk, ezek alkotják különböző variációban a fehérjéket. És azt gondolják, hogy az esszenciális aminósavak szempontjából ezeket kell fogyasztani. Vannak komplementer párok a növényi fehérjék között, amelyek egymást kiegészítve a húsból, illetőleg az állati termékekből nyert vagy nyerhető fehérjéket tökéletesen pótolják. Amikor kint voltam Amerikában, egy ilyen intézménynél töltöttem el néhány hónapot ösztöndíjasként, és ugye mindenki, aki belépett ennek az intézménynek a falai közé, átesett egy igen alapos kivizsgáláson. Életemben nem láttam még ilyen hosszú papírcsíkot, amire a 7 kémcsőbe levett vérem alapján különböző megalapításokat eszközöltek, és a koleszterin szintem az olyan 5 körül volt, az összkoleszterin szint. Azt mondták, magas. Na mindegy. És azt mondták, hogy ezért külön odafigyelnek majd az étkeztetésemre, és nekem babot zabbal kell társítva lehetőleg minél többet fogyasztanom. Hát mondom, majd bemegyek a lóhoz. Kérek kölcsön, nem tudtam szóba állni vele először, mert hogy hát ki gondolta erre, azt se tudtam, hogy milyen formát, tudtam, hogy zappelje van, mert általában mi férfiak amúgy is ki vagyunk szolgáltatva a konyhai praktikáknak, mi nem sokat foglalkozunk azzal, hogy a konyhában mi történik. Egy régi, nagyon különös mondás látott napvilágot, nők körében végeztek közvéleménykutatást a jó házasság titkáról, és egy aranyos, kedves, mosolygós néni nyerte, ennyit mondott, etesd a bestiát. Na szóval mi ennek vagyunk ugye a kiszolgáltatottjai. A lényeg az, hogy a növényi fehérjék egészségesebbek, és ami még itt probléma lehet, ez a gyermektáplálás. A gyermek ugye növekszik, és azt mondják, hogy a növekedéshez bizony állati fehérje kell. A növényi étrenden, de nagyon körültekintően megválasztott növényi étrenden tartott gyermek nem lesz kövér, lassabban fejlődik fizikai adottságait tekintve, de olyan 18-20 éves korára utoléri az állati terméken tartott társait, és az észbeli képessége, a tűrőképesség, az állóképessége, az idegrendszerének az állapota, és úgy általában az egészség mutatói sokkal jobbak, mint az állati terméken felnevelt gyermekeké. Itt van a gyermektáplálás, ugye általános felfogás, növelni kell a fehérjebevitelt, földi mogyoró, ugye a manilai eset, illetőleg a Fülöp-szigeteki esetről már esett szó, kukorica, földi mogyoró mindenhol szennyezett, még akkor is, ha nem látjuk, és a földi mogyoróban az engedélyezett érték 300-szorosát találták, és a gyermekek ezen túl még ráadásul sokkal fogékonyabbak is, mint a felnőttek, az aflatoxin májrákot kiváltó hatására. A gazdag emberek vannak hátrányos helyzetben, és itt újra láthatjuk a százalékos arányt, 20% körüli fehérjebevitel rákot okoz, minden esetben patkányoknál, egereknél, a 12% alatti fehérjebevitel biztonságos. De aki fokozottabb biztonságot szeretne elérni, az jóval 12% alatt kell tartsa a fehérjebevitel. A rák kikapcsolása, úgy gondolom, hogy ez még fontosabb. Rákkeltők. Itt szerepel néhány rákkeltő, aminotriazol, ez egy növényvédő, DDT, nitritek. Ugye itt a vízfogyasztásra hívnám fel a figyelmet. Nagyon sok vidéken élő ember óvatatlanul hozzájut nitrát és nitrit fertőzött vízhez, és ez az epe savak jelenlétében nitróz aminná alakul, és ez súlyosan rákkeltő, a vastag bélrák kiváltásában jelentős szerepet játszik. Mesterséges édesítőszerek, ciklamátok, szaharin, a dioxinról ugye tudjuk, itt különböző durva mérgezések történtek szándékossággal, aflatoxin, nátrium, nitrit, nitrát, húskonzerválók. Egyszer a Szív utcában mászkáltam, általában mindig úgy megyek valahova, jóval korábban is volt időm sétálni, és egy hentes üzlet előtt mentem el. És a hentes üzletben zöld csirkék lógtak a nyakuknál fogva felakasztva. Na mondom, ki az az őrült spanyol, aki ezt megveszi? És egy bizonyos idő elteltével soha többé nem láttam zöld csirkét. Hát gondolom, hogy valami újabb fajt honosítottak meg, nem. Szóval húskonzerválóval kezelik a húst, és ettől szép rózsaszín. Különböző pácoldatokba mártják őket, és ettől ugyancsak rózsaszín, de a méreg benne van, és ugye a maga a húskonzerváló önmagában is mérget képvisel. Ugyanakkor a nitritek kedveznek a nyirokszervi daganatok kialakulásának. Sokszor nem tudjuk, mi bajunk, hát egyszerűen olyan vizet iszunk. Például én lakom, nem a reklámhelye, vagy véletlenül se költözenek oda, ott a faluban van egy forrás. Négy karvastagságnyi csövön folyik a víz állandóan. Tehát nem kellene vízdíjat fizetnünk, óriási vízdíjat, Fejér megyében a legmagasabb, Mert a falu ezzel a forrással teljességgel ellátott lenne. De bevizsgáltattam a vizet, tele van nitráttal és nitrittel. A növényeknek jó a víz, locsolásra. A rák három stádiuma. Iniciációs, promóciós és progressziós. A karcinogének a normális sejteket genetikailag módosítják, mutálják. A mutáció a sejt génjeinek maradandó módosulása. Ez akkor is bekövetkezhet, hogy ha rákos daganat nem fejlődik ki. Tehát amikor egy karcinogén bejut a szervezetembe, és ott a sejtekkel érintkezésbe lép, akkor ez a normális sejteket genetikailag módosítja. De nem lesz rák, csak akkor, ha ez a második tényező, ami az életmóddal azonosítható, és belép a képbe, majd mindjárt látjuk. Iniciációs fázis, rövid. Ugye amikor én egy karcinogénnel érintkezek, ez egy pillanat műve is lehet. A karcinogén bekerül a szervezetbe, eljut a sejtekbe, aktív formát ölt, a DNS-hez kapcsolódik, átadásra kerül az utód vagy leánysejtekbe, ez utóbbi a genetikailag károsodottak maradnak, tehát azért mondom, hogy a rák a maga kiváltó tényezőjével együtt bennünk lehet, potenciális rákhordozó lehet, és ez az iniciációs fázis visszafordíthatatlan. Ha valaki már egy rákkeltővel találkozott, és ennek nyomán a sejtekben maradandó károsodás ment végbe, ez visszafordíthatatlan, de ettől nem kell megijedni. Mindannyiunkban lehetnek ilyen elváltozások. Ez az izgalmas, a promóciós fázis. Hosszabb, akár éveket vesz igénybe, amikor a ráksejt osztódni kezd, ugye sejtcsoport, egyre nagyobb végül észlelhetővé válik. Körülbelül 1 millió rákos elváltozáson átesett sejt kell ahhoz, hogy képalkotó és diagnosztikai eljárással fogalmat lehessen alkotni a jelenlétéről. Ha a körülmények nem kedveznek, erre nem kerül sor, a körülmények pedig bennünk vannak, illetőleg az, amit mi csinálunk magunkkal. És ez a fontos, ezt érdemes megjegyezni, még az iniciációs fázis. Tehát a rákkeltővel, a karcinogénnel való érintkezés az kivéthetetlen, a promóciós fázis visszafordítható, ezért mondtam a korábbiakban, hogy a rákos elváltozás kikapcsolható és bekapcsolható életmóddal. A kérdés adottak-e a promóciósnak, tehát a kifejlődésnek a feltételei, táplálkozási tényezők, promóterek, és vannak antipromóterek, amelyek vagy bekapcsolják, vagy kikapcsolják. Nézzük tovább. A progressziós fázis az a végstádium, amikor előrehaladott ráksejtek csoportja vagy csoportjai, ugye itt még egyszer itt a csoport, de csoportja itt kellett volna, én egy i-betű hiányzik, elszaporodnak, betör a szomszédos vagy távoli szövetekbe, és rosszindulatú metasztázis jön létre, áttétek. Fehérjék és az iniciáció. Hogyan befolyásolja a fehérje bevétel a rák iniciációját, tehát ezt a bizonyos kezdeti állapotot? Kevert funkciói oxidáz enzim nem csak lebontani, de aktiválni is képes az aflatoxint. A fehérje bevétel szintje határozza meg, milyen irányú működést fejt ki ez az enzim. Ha sok a fehérje, beindítja. Ha kevés a fehérje, egyrészt nem engedi működni, másrészt pedig lebontja és akadályozza. Tehát a fehérje bevitel csökkentésével csökken az enzim aktivitás, itt egy V betű kellene lenni, nem C-nek, és megelőzi, vagy meggátolja, hogy veszélyes karcinogének kötődjenek a DNS-hez. Jelen vannak a testben a karcinogének, de a minimális fehérje jelenlétében nem kötődnek a DNS-hez, és nem indul el. Fehérjék és a promóció, daganatfejlődés. Apró mikroszkópikus sejtcsoportok, fókuszok jönnek létre, ezekből fejlődnek ki a daganatok. A fókuszok fejlődése kizárólag az elfogyasztott fehérje mennyiségétől függ. Tehát a sejtcsoportok kialakulása, amikor már elkezdenek mondjuk kis csoportokat, parányi daganatokat alkotni, ez a fehérje beviteltől függ. A bevit rákkeltő mennyiségétől nem függött a kísérletek, a vizsgálatok alapján. Alacsony fehérje bevitellel kezelhető a rák. A fókuszok fejlődése visszafordítható, pusztán a fehérje mennyiség szabályozásával. fontos felismerés, ez engem is megdöbbentett, a szervezet vissza tud emlékezni a korábbi karcinogén inzultusokra még akkor is, ha alacsony fehérje bevitel segítségével szunnyadó állapotban tartjuk. Tehát ha a szervezet már egy karcinogénnel érintkezett, erre emlékezni fog. És ha a fehérje bevitel megnő, akkor elindul a rákos elváltozás. Ha nem nagy a fehérje bevitel mennyisége, szunnyadó állapotban marad, 90-100 éves korunkig is, szunnyadó állapotban tartható pusztán a promóciós fázisban a fehérje bevitel mennyiségével. A daganat fejlődést, tehát a fehérje bevitel befolyásolni tudja, a fókuszok 10%-os fehérje bevitel szintig nem indulnak fejlődésnek. 12% a határára későbbiekben már kitértünk, de 10%-nál nincs is többre szükségünk. És még egy dolog, a kémiai karcinogének nem is idéznek elő rákot, csak megfelelő táplálkozási feltételek mellett. Nem minden fehérje egyforma, növényi fehérjék nem mozdították el a daganat fejlődést, még fokozott bevitel esetén sem, tehát zabból és babból bármennyit. Növényi fehérje bevitelnél nem alakulnak ki fókuszok, és a táplálkozás manipulálásával a rák ki is bekapcsolta. Ezeket azért tüntettem fel több dián is, mert szeretném súlykolni. Szeretném, hogyha ez az információ átmenne. További fontos felismerések, ezt is már érintettük, de hadd érintsük még egyszer. A kazein igen hatékonyan segíti elő a rák kialakulását, aflatoxinnal kezelt kísérleti állatoknál. A kazein hepatitis B vírussal kezelt egereknél is előidézi a májrákot. A vírus génjeinek egy darabkája beépül az egérmáj genetikai anyagába, beindítja a rák kifejlődését. Tehát karcinogének jelenlétében rák kialakulása nem azok mennyiségétől, tehát nem a karcinogének mennyiségétől, hanem a promóciótól, vagy annak hiányától függ. Hogy én magam milyen életkörülményeket és feltételeket biztosítok a rák kialakulásának. A promóciós fázis fontosabb, mint az iniciációs. Tehát nem kell félni attól, hogy én karcinogénekkel fertőzött környezetben vagyok, ha amúgy egészségesen élek. És a táplálkozás emiatt sokkal fontosabb szerepet játszik a rák promóciójának szabályozásában, mint az eredeti karcinogén mennyisége. Az állati eredetű táplálék fokozza a daganatfejlődést, a növényi eredetűek pedig lassítják. A Kína tanulmány, csak akkor most még gyorsan, mindjárt megnézem, hány óra van. Húha, 3 percem van, most hadarni fogok, bocsánat. Mert érdekes ez is. A 70-es években Kína miniszterelnöke Chuan Lai, az idősebbek ismerik, azaz tudnak róla. Csúnya ember volt, már úgy értem, amit csinált azzal, amiatt. Ugye ő volt a kommunista párt egyik vezető embere, súlyos rákos volt, és az utolsó nagy jótette, össznemzeti áttekintést kezdeményezett, hogy megállapítassa a rákot előidéző tényezőket, hogy a lakosságot így az ilyen jellegű sorstól megkímélje. 12 különböző ráktípusra vonatkozott a vizsgálat, 2400 megyében, 880 millió lakosra, 650 ezer egészségügy dolgozó közreműködésében megállapítások. A rák elsősorban környezeti tényező következménye, nem genetikai eredetű. Tehát itt most a környezeti tényező annyiban jelenik meg, hogy ez az iniciációs fázisban szerepet játszik. Vannak rákkeltők, ez tagadhatatlan. A szegénység és bőség betegsége. A szegénység betegségei többnyire hiánybetegségek. A bőség betegségei viszont szoros kapcsolatban vannak a táplálkozási szokásokkal. Ezek többnyire a mértéktelen táplálkozás betegségei. A vérkoleszterin szint és a betegségek. Amit megeszünk, vérünké válik. A vérkoleszterin szint LDL növekedésével a nyugati betegségek is elszaporodtak. És a vérkoleszterin szint a betegségek kockázatának fontos mutatója. Az állati eredeti táplálék növeli, a növényi eredetű csökkenti. Zsírfogyasztásra kell kitérni, rostok szerepére. Nem tudom, hogy egy-két percet kapok-e még magamtól vagy önöktől. Ez a könyv a cukorbetegség kapcsán azzal foglalkozik, hogy a cukorbetegséget nem a túlzott szénhidrát bevitel, vagy a finomított szénhidrát, esetleg fehér liszt, vagy fehér cukor váltja ki. A már meglévő cukorbetegségre nyilván kedvezőtlenül hat, hanem az egészségtelen táplálkozás, amiben túl sok a zsír, főleg az állati zsíradék, mert a túl sok állati zsíradék bekerül a sejtbe, ott jelentős elváltozásokat hoz létre. A sejtmembrán, ahol vannak az inzulin markerek, torzul, és nem fogadja be a sejt az inzulint, és ezért a vérben marad a cukor inzulinnal együtt. Az inzulin, a vérben maradt inzulin és a vérben maradt cukor, de főleg az inzulin, nagyon súlyos problémákat okoz. Nem is annyira a cukor, mint inkább ez a bizonyos inzulin rezisztencia eredményében vérben maradt inzulin. Azért, mert ez a bizonyos inzulin a kulcs, ami kinyitja a sejtmembránt, hogy bekerüljön oda a cukor, és ott energiát szolgáltasson. Nem illik bele a helytelenül kifejlődött, főleg zsír alkotta, koleszterin alkotta, trigliceridek alkotta sejtmembránba a kulcs, és ezért ismétlem, ott marad a cukor is, meg ott marad a vérben az inzulin is. Tehát a zsírfogyasztás váltja ki a kettes típusú cukorbetegséget, az elhízás, és ezért lehet pusztán radikális fogyással kedvező irányban befolyásolni. Rostok szerepe, antioxidánsok. Az antioxidánsok ugye elsősorban a karotinoidok, színes növények. A C-vitamin szint és a daganat fejlődés is összefüggésben van egymással, és hogy a szénhidrát dús táplálkozás visszafordítja a szív és a cukorbetegséget, ezt itt az előbb felmutatott könyvekkel próbáltam érzékeltetni. Bőségbetegségei, szívinfarktus, nem a kiváltó okot kezelik, utaltam ennek a bizonyos emberkének, ennek a bizonyos Calvin Caldwellnek a munkásságára, ebben a könyvben foglalta össze, 50 mg per deciliter alá csökkenti a kezelés alatt a vér összkoleszterin szintjét. Ez átszámítva millimol per liter értékre 3,9 fölé nem megy. Ugye itt 5,2 a megengedett felső határ millimol per liter értékre kivetítve. Dean Ornish kutatásait itt erre az anyagra hivatkozva említettem, sok ezer emberre kiterjedő vizsgálat eredményeképpen fogalmazta meg, hogy a szív- és érrendszeri betegségek radikális életmódváltoztatással visszafordíthatók. Elhízásról beszéltünk, a testtömegindexet mindenki kiszámíthatja, testsúly plusz a magasság méterben kifejezett négyzetének a hányadosa a megoldás, teljes ételekből álló növény alapú táplálkozás, ide itt a manassolást, ugye ez a csipegetés, ha evés, tehát az étkezések között eszünk bármit, ha elszapogatunk egy cukrot, az emésztés idejét akár 9 órára, akár 12 órára kitolhatja. Ha bekapok, csak azért, mert megkívántam mondjuk egy mogyoró szemet, ugyanez történik. Ott dekkol, ahogy mondani szokás, a gyomorban az étel, ami körülbelül 3-4 órát különben ürülne, de azért, mert ráettem valamit, leállítja az emésztési folyamatot, és azt újraindítja. És a már félig emésztett étel és az újonnan emésztett étel kölcsönhatásának eredményeképpen létrejön a puffadás, felfúvalkodottá válunk, és sok egyéb ilyen probléma származik ebből, emésztési zavarok, pusztán azért, mert egy picit nassoltunk. És a fizikai aktivitás hiánya is megemlíthető, mint életmód betegséget kiváltó tényező. Cukorbetegség. A metabolikus szindrómáról a következő megállapítás, meghatározás olvasható, egy a szakma kiválósága fogalmazta meg. Civilizációs betegség, helytelen életmód és táplálkozás hatására jön létre a cukorbetegség. Nem örököljük. Na. Lappangva, tünetszegényen kialakuló progresszív anyagcserezavar. Korai halálozáshoz vezet. Miközben visszafordítható. Azt írja, hogy progresszív, és nem írja azt, hogy regresszív. Hát nem írja azt, hogy megváltoztatható életmóddal esetleg. Fátum, cukorbeteg vagy, 18-20 éve rövidebb lesz az életed, komoly kockázatoknak fogod kitenni magad ilyen szövődményeknek, mint szívbetegség, agyi történés, magas vérnyomás, vakság, vesebetegség, idegrendszeri betegségek, fogászati betegségek, tehát parodontális betegségek, majd kilónak a fogait, stb. Amputáció, terhességi komplikáció. Az előbb beszéltem arról, hogy a zsírbevitel is összefügg vele, inzulinrezisztenciát vált ki, és ezt a mondatot próbáltam itt összezésként megfogalmazni, lehet gyógyítani a gyógyíthatatlant. Ugye ez a megalapítás reménytelenséget kelt, holott a szakmai megalapítások azért reménységet. Bőségbetegségei, rákos megbetegedések, felsorolás, rizikófaktoroknál is megállhatunk, de ez felesleges. A lényeg az, hogy a nyugati étrend elősegíti ezt a folyamatot, a táplálkozás szabályozza, ki és bekapcsolható, és visszafordítható. Hormonpótló kezeléssel mondjuk emlőrák, méhnyakrák befolyásolható. Azt mondták egy közel ismerősömnek, hogy igen, hüvelyszárassága van, és ez esetleg majd méh nyálkahártya elváltozásra hajlamosítja. Adunk hormon pótló gyógyszert. Igaz, hogy ezt az altesti problémát megoldja, de mellrákra hajlamos. Itt azt viszont ki tudjuk kezelni. Hát szóval, na mindegy, hadd ne mondjak semmit. Vastagbél, végbélrák, a legszorosabb kapcsolat a csillag a állati eredetű fehérjét jelenti, a legszorosabb kapcsolat a rák, a vastag és végbélrák és a húsfogyasztás között. Speciális gyógymóddal, befolyásolható rosttartalommal, egyéb tényedők is kiválthatják az inzulinrezisztencia, tehát hogyha zsírban gazdag ételt fogyasztunk, és ez nem egészséges zsíradék, és ezért nem megfelelő és egészséges sejtmembránok jönnek létre, állati termékek, tehén, tej, D-vitamin szerepe mutatható itt ki. Ötödik, autoimmunbetegségek, tehéntej, egyes típusú cukorbetegség és a tehéntejfogyasztás. A prostatarák is összefügg a tehéntej, illetve a tejtermékek fogyasztásával. Csontitkulás, vese problémák, szem problémák. Szürkehályok, makula, degeneráció, ami olyan gyakori manapság, életmóddal, táplálkozással 88%-ban csökkenthető. Elmét károsító étrend, hát ugye mindannyian félünk az elbutolástól, életmóddal ez is befolyásolható. Nem csak táplálkozással, szabad levegőn tartózkodással, mozgással. Egy öreg otthonban, Angliában, ahol demens öregek ültek, egész nap maguk elé révedve, egy csak annyit csináltak, hogy oxigénben gazdagabb levegőt juttattak be. Felélénkültek, beszélni kezdtek, kommunikálni kezdtek, tevékenyekké váltak. Csak ennyi. Az angol ember közmondásosan egészségtelenül él. Félig nyers húsokat eszik, angol szalonnát fogyaszt, és minden durva egészségkárosító dolgot. Ennek ellenére 91-néhány évesek ott az emberek, már egyetem ebben az öreg otthonban, de szellemileg igen-igen leépült állapotban vannak. Na. Vége a diabetitésnek. Megtudtuk. Úgyhogy átadnám önöknek a szót. Bocsánat, hogy így fel kellett pörgetnem a mondani valómat, már ami az előadás módját illeti, mert hogy szerettem volna, hogy az információ legalább elhangzik, átmenjen ebből valami. Nem volt célom a félelemkeltés, sokkal inkább a józan értelemre szerettem volna az itt feltárt tényekkel hatni. Van-e kérdés tehát? Ez egyébként egy könyvben hozzáférhető, az első kiadás már megszűnt, és úgy vagyok vele, hogy ami nagyon jó, annak a megjelenése mindig akadályba ütközik. 2005-ben Amerikában megjelent ez a bizonyos könyv, ez a Kína tanulmány című. Mi akkor éppen kint jártunk egy konferencián, és mindjárt megvettük. Még abban az évben a fiam lefordította, és úgy volt, hogy még abban az évben magyar nyelven megjelenik. De bizonyos embereknek nem állt érdekükben, hogy ez megjelenjen, és azért jelent meg mégis, mert az a valaki, aki a fordítást megrendelte, és utána magához vette, az a valaki elfektette, és a kiadó, a könyvnek az eredeti kiadója rákérdezett, hogy mi van a könyv megjelentetésével. Ekkor egyetlen példányban kinyomtatták, bekötötték és kijuttatták, mintha megjelent volna. Kiderült a turpisság, és átadták egy másik cégnek, a Park kiadónak. A Park kiadóhoz nem jutott el, vagy bonyodalmakba ütközött a fiam fordításának az átvétele. Lefordítatták, de hát az idő haladt, és így 7 év elteltével jelent meg ez a rendkívül fontos mindannyiunk egészségét alapvetően befolyásoló információ, mert ami egészséges és igazán figyelemre méltó, az nagyon nehezen megy át a köztudatba, és nagyon nehezen jut el hozzánk, mert rendkívül sok szűrőn kell átmennie. Van-e tehát kérdés, hogy tessék parancsolni?
A fiam teljes szökeny, és a szója teljes tiszta, és tényleg én is azt hallottam, hogy a Pajzsmér így...
Igen.
Lesorban vártam.
Igen, igen. Én nem tudom...
Kell ahhoz inni, hogy...
Nem biztos, hogy szója tejet kellene inni. Itt vannak olyan ügyes háziasszonyok itt kint, tudnak ebben segíteni. Van mogyorótej, van mandulatej, van kókusztej. Tehát az embernek az ilyenlegű tejigényét, vagy a tejigényét, mint olyat, ki lehet váltani. Nem okvetlenül kell szója tejet inni. Rizstej. Tehát rendkívül... Igen. Szóval ezek kevesebb kockázattal járnak, mint a nem tudni, hogy milyen eljárási mód eredményeképpen megjelenő szójatejek. Esete válogatja, én úgy gondolom, hogy attól függ, hogy ki mennyire érzékeny. Van, akinek nem árt. Van, aki viszont kis mennyiségekre is kedvezőtlenül reagál. Van-e még kérdés? Tessék csak. Az interneten érdemes megnézni ezt a könyvet, hogyha valakinek van internet hozzáférése. Beírja, hogy Park kiadó, és a Kína tanulmány. És valószínűleg kap olyan információt, aminek a nyomvonalán elindulhat. Az ember azt gondolná, hogy egy borzasztóan unalmas olvasmány, mert tele van statisztikai adattal, meg kimutatással. Lélegzetelállítóan izgalmas, főleg ha az ember a személyes érintettség terhe alatt olvassa. Tessék parancsolni, van-e még kérdés? Tessék!
Kérdezem, hogy nyilván ez kicsit csakítható, de két étkezés közt sejt, őszivarat, sejt, almas...
Semmi. Főleg, hogyha mondjuk én példát mondok, megettem mondjuk egy nagy tányérkel káposztát, és utána valamilyen édes gyümölcsöt fogyasztok. Nem azonos, ugyanazok a fermentumok emésztik az egyiket, mint a másikat. Adott esetben leegyszerűsítve ezek egymást kioldhatják, emésztési rendellenességek járnak a nyomába. Ugyanakkor ugyancsak kitolják az emésztés idejét meglehetősen hosszú időre. Gyümölcsöt egy azon étkezésre szabad enni. Nem étkezések között, mondjuk reggel.
Egy étkezés helyett
is, igen. De mondjuk, ha semleges ételt fogyasztok, ami ilyen kölcsönhatásban emlép az édes gyümölcsel, akkor utána fogyaszthatok, már a főétkezés után valamennyit. De például valaki gyümölcsöt nagyon szeret, és ki lenne olyan közöttünk, aki nem, az például, ha mondjuk amúgy szeretne fogyni, akkor vacsorára iktassa be a gyümölcsöt. Olyan 5-6 óra felé egyen egy pár gyümölcsöt, és akkor az ilyen jellegű kívánsága is teljesül, és még jót is tesz magával. Könnyű álmot ígér anyánk, azt mondja, hogyha ilyen. Tessék?
A kopuzsírról szeretnék.
Van itt egy nálam ezt a témát sokkal jobban ismerő kedves kollégám, ott ül hátul, nem sokára ő következik, élelmiszeripari mérnök, én a kókuszzsírt csak látom, időnként fogyasztom, de ő tudja, hogy mi fán terem. Jó?
Azt szeretem is a joghurt, a napkori joghurt, kefir, az is tejtel.
Így van. Hát a mennyiség, tetszetek hallani, a mennyiségtől függ, és ugye benne van ez a bizonyos kazein, amiről itt elég sok durva dolgot hallhattunk, ha a fehérje mennyiség nem haladja meg azt a mértéket, amit itt elfogadhatónak tüntetett fel a tanulmány, akkor különösebb baj nincs. Ha azt meghaladja, vagy a szervezetünk esetleg már jobban megterhelt és érzékenyebben reagál, már mindenre, akkor ugye ezeket a dolgokat is egyénileg lehet kikísérletezni, hogy ki mennyire hevesen vagy kevésbé hevesen reagál. De itt általános megállapítások hangzottak el, és voltak olvashatóak. Ahhoz kell igazítani az egyéni tűréshatárt. Van-e még? Akkor most egy kis szünetet tartanánk.